Ahogy középiskolás lettem, onnantól kezdve mindennapos alkoholfogyasztó lettem 20 éven keresztül. A hajléktalan populáció az nem csak abból áll, amit az utcán lehet látni. Az a kisebbik része, az a úgynevezett jéghegy látható része.
Alkoholista, hajléktalan, aktivista és színész. Ez az identitása, ahogy ő fogalmaz. Napra pontosan tudja, mióta nem iszik alkoholt. Beszélgetésünk idején már 10 000 fölött volt ezeknek a napoknak a száma. Kisgyermekként itattak vele először szeszt. 20 éven át volt masszív alkoholista, erre rámentek családi, baráti és munkahelyi kapcsolatai. Utcára került. Azt mondja, a hajléktalanság olyan állapot, amelyből van kiút, de emberi kapcsolatok nélkül szinte lehetetlen talpra állni. Ő is azok között van, akiknek ez sikerült, de beszélgetésünk alatt valahogy végig az volt az érzésem, hogy noha ő rendkívül erős, olyan erős, hogy már másokon is segít, ez a biztonság nagyon törékeny, ahogyan az egészsége is az. A város mindenki csoport aktivistája, az első kézből a hajléktalanságról program létrehozója, Balogh Gyula volt a selfie vendége. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem. Hogyan vált hajléktalanná, Gyula?
Az alkoholizmusom révén a családi kapcsolataim megszűntek, baráti kapcsolataim szintén eltávolodtak tőlem a barátok, és én tönkretettem a saját és családom életét, és akkor tudtam elengedni az alkoholt, mikor már a saját életem függött tőle.
Az alkoholizmussal kezdődött, de az alkoholizmus mikor kezdődött, és azt vajon mi váltotta ki?
Szerintem akkor, mikor megszülettem, de igazán 2 éves koromban a diagnoszkorral jutott belém, majd 4 éves koromban egy bizonyos rendszerességgel már kóstolgattam az alkoholt.
De hát egy 4 éves gyerek keze ügyében hogy kerül alkohol?
Hát úgy, hogy mellém rakták a kocsmába az apám, és közben elment pisilni, addig én meg bele gyalogattam a korsójába.
Mikortól kezdett rendszeresen alkoholt fogyasztani?
Igazán rendszeresen majdnem 15 éves koromban, ahogy középiskolás lettem, onnantól kezdve mindennapos alkoholfogyasztó lettem 20 éven keresztül.
És azt mondja, hogy az alkoholizmus az, ami miatt tönkrement a családi élete, és ez hogyan vezetett a hajléktalansághoz?
Hát úgy, hogy mikor az első munkahelyemet a Skála áruházat, úgy akartam, hogy nem elvesztettem, hanem kirúgtak magyarul alkoholfogyasztás miatt, pont akkor házasodtam. De a feleségem is csak 5 évig tudta elviselni az alkoholista viselkedésemet, ami nem volt durva, csak elszomorító volt, és tehetetlenség érzését okozta benne. És visszaküldött a szüleimhez, akik már egyszerűen hozzám se szóltak, és ezután még 3 évig ittam, mielőtt el tudtam engedni, és az anonim alkoholisták segítségével sikerült a mai napig 10.844 nappal ezelőtt elengednem az alkoholt.
Ilyen pontosan tudja?
Ma is bemondtam, minden nap fölírom a naptárba. Van egy színdarab, ahol ha véletlenül nem mondom ki, akkor a rendező nagyon leszúr.
Amikor hajléktalanná vált, akkor hogy telt az első nap? Emlékszik arra a napra, amikor tudatosodott magában, hogy nem tud hova menni, nincs hova hazamenni?
Hát ez 2 nap volt, úgyhogy meg is írtam az újjászületésem első 2 napja című novellát, ami 9 hónapon keresztül jelent meg a Fedél nélkül utcalapba. Ennek olvasásának köszönhető mondjuk az első kézben a hajléktalanság program is, egy talán, mikor elolvasta, úgyhogy rettentően emlékszem rá. Nagyon meleg nyár volt, július 9-éről, 10-éről virradó éjszaka fogyott el a pénzem, meg a piám, meg mindenem, erőm, és attól a 10-e 0 órától számítom, hogy nem iszom alkoholt, mert már ahhoz se volt erőm, hogy lopjak, vagy csaljak, vagy hazudjak, vagy bármi, és csak másnap kerültem be az ABA, anonim alkoholisták közösségébe, mert első nap egy olyan gyűlésre mentem, ami azóta elköltözött onnan, de addigra már 1-2 dolgot elintéztem. A jövőm érdekében például kaptam egy rendkívüli gyors segélyt. Úgy kaptam, hogy a 2 hétes kiutalás helyett 2 napos kiutalást rá kaptam pénzt, mert ugye egy fillérem sem volt, és így kerültem az első A-gyűlésemre, ahon, amire már nem emlékszem, 50-100 méterre a gyűléshelytől kikapcsoltam, mert ugye nem ettem már napok óta, és csak arra emlékszem, hogy a gyűlés melegére, és arra, hogy a gyűlés utáni kocsiba jött vissza a emlékezetem, és a kocsi egy, most a Görögház, a Görögház a Kőbánya és a Hungária sarkán, van egy nagy épület, ahol a 53-as menekülteket rakták be, és hogy annak egy kis szobájába helyeztek el, ahol 15-en már ott aludtak.
Az előbb említette az első kézből a hajléktalanságról előadás sorozatot. Ez elsősorban fiataloknak, diákoknak szól. Mi volt ennek a célja? Miért kellett ezt életre hívni?
Az anonim alkoholistákkal már jártam iskolákba, meg Szigeten is találkoztam ugye fiatalokkal, nem csak holland, meg amerikaiakkal, néha magyarok is oda jöttek beszélgetni, mint alkoholista. Tehát ebben már volt tapasztalatom, és akkor egyszer csak egy tanár vett tőlem egy fedél nélkül a Dózsa aluljáróba, de állítólag fél évig kerülgetett. Pont az benne volt, hogy 10 éve nem iszom egy novellámba.
Mi az, hogy fél évig kerülgette? Nem mert oda menni?
Nem akart oda menni. Azt hittem, hogy eliszom a pénzüt. És ehhez a tanárhoz megyek most szenteste vacsorázni, mint családtag. De akkor fél évig kerülgetett, megvette, és elkezdett beszélgetni velem. És akkor elhívott az osztályába. Aztán egy másik tanár ugyanúgy vett újságot, beszélgetett velem, meg elhívott Dunakeszire az osztályába. Aztán volt még egy szakközépiskolába. És akkor mondtam a szerkesztőnek, hogy jó lenne ebből egy programot csinálni, és ne csak én egyedül menjek, mert mi van, ha egyszerre egy időben két helyre kellene menni, mi van, ha beteg vagyok, vagy bármi. Mondom, összeállítanék egy csapatot. De azt csak úgy tudom megcsinálni, hogyha a csapat összeállítást, az iskolák kiértesítését, hogyha kapok valami jövedelmet. 3 év után sikerült csak pályázatot nyerni, egy norvégot, és akkor nekiálltam az iskolákat megkeresni, hogy miért van erre szükség. Azért, mert a hajléktalan populáció az nem csak abból áll, amit az utcán lehet látni. Az a kisebbik része, az a úgynevezett jéghegy látható része. És az, hogy megismerjék, hogy miért kerültek emberek a hajléktalanságba, hogy ne gondoljanak olyan hülyeséget, mint egy parlamenti képviselő, amit mondott, hogy a válás az egyedüli oka a hajléktalanságra.
Miért kerülnek az emberek az utcára ma Magyarországon?
Munkanélküliség, válás, betegség. De ez nem egyedül egy, hanem több dolog. Tehát alapvetően a társadalmi rendszer beállítottsága okozza a hajléktalanságot, ugyanis a kapitalizmus egy elszegényedett réteget teremt, a munkanélküliekből elsősorban. Tehát ez az alapja, hogy nincs munka. A második pedig az, hogy vannak olyan kapitalista országok, amelyeknek a piaci gazdaság hátrányait az állam kompenzálja. Ezt már 1920-ban megírták a kapitalista közgazdások, hogy az állam feladata az, hogy a piac gazdaság által okozott elszegényedett réteget segítse. Ez Magyarországon a rendszerváltás után nem indult el.
A rendszerváltozás óta folyamatosan romlik ez a helyzet?
Igen.
Könnyebb ma utcára kerülni, mint például a rendszerváltozás idején?
Talán kicsit nem, és talán ez a város mindenki csoportnak is köszönhető. Nem annyira a 10-es évek elején, meg a előtte, tehát hogy 2000-es évektől a 10-es évek közepéig nagyon komoly kilakoltatási hullámok voltak. Évente, a 18-as adat szerint évente 4000 családot lakoltattak ki az önkormányzatok. Ez valamelyest csökkent. Tehát a hajléktalanságban beáramlás mértéke nem növekedett az utóbbi években.
Térjünk vissza egy picit ez az előadás sorozathoz, az első kézből a hajléktalanságról. Mit szóltak az iskolában, amikor oda mentek, és azt mondták, hogy szeretnék bemutatni, hogy milyenek a hajléktalanok?
Ugye nem volt olyan egyszerű oda bejutni. Ugye először kiküldtem gépárt levelet, meg e-mailt is. Tehát e-mail is, ha belement a kukába, a borítékos is belement a kukába. Több mint 200 levelet küldtem ki, ezért mondtam, hogy kell nekem a jövedelem, hogy ezeket intézzem. Aztán, amikor rájöttem, hogy itt van három tanár, aki már meghívott, őket megkérem, hogy propagálják. Egy-két iskolában megtaláltam a különböző listákon, hogy ki az, aki a ifjúsági levelésért felelős, ki az, aki esetleg a... Tehát különböző ilyen társadalmi felelősök vannak általában az iskolában, és ahol megtaláltam, és velük tudtam kommunikálni, akkor az már beindult. Mivel a pályázatban, amit nyertünk, 35 előadást fixáltunk le, végül 39 vagy 37, mert nem emlékszem pontosan, egy-kettővel több sikerült megvalósítanunk, de legtöbbje ilyen szó, tehát egyik tanár a másik iskola, másik baráti tanárának szólt, és akkor így működött.
Tulajdonképpen ez a legjobb reklám, azt mondják, igen, kézről kézre.
Vagy mi a franc. Azóta is általában ez működik a legjobban, ha már minden évben kiküldünk egy értesítést augusztus 20-a környékén, tehát hogy az indító értekezletüknél már tudjanak róla, több száz iskolában, hogy létezünk, várjuk a meghívást.
Mit kérdeznek a gyerekek? Milyen kép él bennük a hajléktalanokról?
Vannak olyan iskolák, mondjuk ilyen elit iskolák, ahol ilyen nagyon jól nevelt kérdéseket tesznek föl, és akkor mondom, hogy na most nem ez kéne, hanem az kéne, ami a fejetekben van, és akkor elég sűrűn előjönnek előítéletek, amiket vagy ők tapasztaltak, vagy a szüleik, vagy a médián keresztül hallanak. De az ifjúság még mindig sokkal jobban áll a szegénység és a hajléktalan emberekhez, mint a felnőttek. Tehát mindaz, amit egy gimnáziumban, akár elit, akár nem elit gimnáziumban tapasztalunk, az sokkal empatikusabb, mint mondjuk egy ügyvédi irodában, mint azt tapasztaltunk. Úgyhogy a felnőttek azok előítéletesebbek.
Beszéljünk ezekről az előítéletekről. Tehát azt mondják például, hogy miért nem megy dolgozni.
Igen, ezt mondták nekem is, mikor terjesztettem, és akkor felvilágosítottam, bocsika. Én megveszem az újságot X forintért, amit kapok, az enyém. Ez is egy munka. Én 8 órát ott állok. Mert mondjuk én nem álltam ott 8 órát. Szóval X időt ott állok a placon, sárazra beszélem a számot, ha már szeretek beszélni. Most ez is egy munka, ráadásul engedélyem van minden. Nem én ezt egy ilyen... Szóval az ilyen emberrel, aki ezt szól, azzal lesálltam vitatkozni. Már ez más ugye egy előadás alatt. Az előadáson elmagyaráztam, hogy 2006-ban például a 40%-a január 31 napja alatt dolgozott folyamatosan az akkori felmérések szerint. Legtöbbünknek van jövedelme. Ha más nem, akkor az a fémdobozok gyűjtéséből. Tehát, és próbálja ki valaki, hogy hajnal 2-től mondjuk reggel 10-ig 30 kilométert legyalogva ezzel a zsákkal, ami zörög ott hajnalban. Szóval az se kényelmes munka. Már más se kényelmes, hogy így tartja valaki egész nap a kezét. Szóval effektíve munkát mindenki végez.
Miért nem mennek be hajléktalan szállóra? Ezt is szokták kérdezni, mikor ott vannak az utcán.
Először is, mert a hajléktalan szállóknál az a helyzet, hogy körülbelül 3-an kéne feküdniük egy ágyba. Tehát nincs elég. Ne is legyen.
De a kormány folyamatosan azt kommunikálja, hogy senkinek nem kell az utcán lennie, mindenkinek van elég férőhely.
Hál' Istennek, 16 körül kivertük a fejükből a kormánynak, bebizonyítottuk a város mindenki csoport, és ezután már nem propagálta, legalábbis én legalábbis nem hallottam, ha már ezeket a médiákat én nagyon ritkán hallgatom. De akkor egyszer bevallották, hogy van, nincs elég hely. Mert orruk alá nyomtuk az adatokat. Ez az egyik. A másik ok az, hogy egy 40-50-60 éves ember, akinek volt 2 vagy 3 családja, ott hagyott 2-3 autót, lakást, és saját maga hozta évtizedeken keresztül a szabályokat, nem biztos, hogy jó szívvel fogad el olyan szabályokat, amiket ráadásul egy 25 éves szociális munkás dörgöl az óra alá. Nem szívesen lakik 10 emberrel egy légtérben, rettentően különböző önmaguknak berögzött szokásokkal. Nekem volt egy év, hogy nem köszöntünk egymásnak 4 a szobába, mert mindenki haragudott a másikra. Én például azért, mert nem szellőztethettünk a szobába, és 2 hétig nekem például a tévészobába kellett aludni, mert megfulladtam volna. Legtöbb szálló időnként bogaras. Valaki azt mondja, inkább él a erdei bogarakkal, mint a ágyi.
Már hogy kiirtatatlanok az ágyi poloskák.
Hát az rettentően nehéz kiirtani. Azon kívül nem mehetnek párok, családok. A családok elméletek, gyerekkel nem lehet hajléktalan senki, jog szerint. Ezek mennek általában az erdőkbe, ezek a családok. Kutyát, állatot, papagájt, semmit nem vihet be, macskát. Tehát annyi olyan szabály van, amire azt mondja valaki, hogy köszép, akkor inkább kimaradok az utcán.
Egyetért azzal, hogyha valaki nem akar hajléktalan szállóra menni, de mondjuk az élete veszélyben van, mert nagyon nagy hideg van például kint tél víz idején, akkor őt az akarata ellenére nem lehet bevinni szállóra?
Amennyiben egy egészségügyi dolgozó mondja ezt, akkor igen.
Ha egészségügyi dolgozó, hát általában
nem
ugye...
Nem szocmunkás, nem rendőr, még a szocmunkásnál sem. Egészségügyi dolgozó azt mondja, hogy hopp, fagyott lábat látok, akkor úgynevezett erőszakot is, tehát akár.
Tehát ezzel egyetértene, hogy akár akarata ellenére bevigyék őt?
Egészségügyi dolgozó meghatározása alapján.
Ez. Az igaz-e, hogy a hajléktalan lét, a hajléktalanság az összeférhetetlenné tesz? Hogy ahogy a hajléktalanoknak egy jelentős része mentális problémákkal küszködik, és összeférhetetlen?
Szerintem minden ember mentális problémákkal küszködik a világon. A hajléktalanokra ez természetesen jellemző, attól a pillanattól kezdve, hogy hajnal 3-kor fölébred, miután az előző éjszaka még az ágyába aludt, saját ágyába, és felébred egy padon. Innentől kezdve mentálisan sérült minden hajléktalan ember. Azáltal, hogy nem önmaga irányítja az életét, hanem a szociális munkások, meg olyan körülmények, amik embertelenek néha, ezáltal ez még jobban erősödik benne. Ha még ráadásul előítéletekkel és esetleg bántalmazásokkal is jár, akár a köztéren, akár a szállókon, akkor ez megint csak. A reménytelenség, miszerint a magyar állam egy pepákot nem költött 17-ig arra, hogy bárki is kijusson a hajléktalanságból, olyan reménytelen a helyzete, hogy azáltal is növekszik benne a mentális sérülés.
Saját magán kívül, mert azt gondolom, hogy ön kijutott már ebből a helyzetből, és majd erről szeretném kérdezni, hogyha fel kellene idézni azt, hogy mi volt az a segítség, akár gesztus, akár bármilyen formában érkező segítség, ami igazán segítséget jelentett, hogy talpra álljon, akkor majd erről beszéljen, kérem, de hogy ismer olyanokat saját, akik ki tudtak jutni ebből a helyzetből?
Igen, évente egy 100 ember kikerül a hajléktalanságból, vagy ezért, mert valamilyen kapcsolata lesz akár a régi ismerőseivel, rokonaival, barátaival, vagy azért, mert úgy kapcsolata lesz. Ez lehet nagyon fontos rész, hogyha nem szociális munkásokkal is társaival van kapcsolata, akkor van remény a kijutásra. Vagy azért, mert alapjában egészséges fiatal is tud dolgozni, vagy azért, mert bekerül egy Housing First elsőként lakhatás programba, mert jövedelem meg van valamilyen, de sajnos ezek fele egy év után, ahogy lejár a anyagi támogatások, nagyjából vissza is kerül. Tehát ez az a 100 ember, aki évente kikerül a hajléktalanságból. de vannak, akik visszakerülnek belőle.
Hajléktalan férfi vagy hajléktalan nő van több Magyarországon?
Még mindig a férfiakban van több, pedig minden elkövetnek a nők. Pontosan, hogy mindent elkövetnek a férfiak, akik ugye lakásban laknak, hogy egyre több bántalmazott nő kerüljön a közutcákra.
Akkor térjünk egy picit vissza arra, amit az előbb kérdeztem, hogy mi volt az, ami valóban segítséget jelentett magának, hogy kikerüljön ebből a helyzetből?
Egyértelműen a kapcsolatok. Tehát nekem jó kapcsolatom volt már 2004-től, ahogy az alkalmazotti munkapróbálkozásaimat sútba vetve kidobtam a kukába, és elkezdtem a fedél nélkül terjeszteni. Egyértelműen az, hisz ennek a tanárnak a lökésére indult el a EK gondolat, tehát a társadalmi szemléletformálási program gondolata. Ehhez a tanárhoz én 15 éve járok Szentestre. Ez a tanár engem néha támogat, ha úgy mondom, hogy most meg vagyok szorulva anyagilag. A város mindenki aktivistái emberként tekintettek rám, akik társadalmilag és tudásilag többek. Tehát a város mindenki két rétegből áll. Olyanokból, akik gazdaságilag tűrhető életet éltek, és fiatalok, és jó képességűek, tehát tudósok lesznek, legtöbbje már doktorát is. Olyanok érintőből, mint én voltam, akik hajléktalanságot megtapasztalta, és ha jó barátságba kerülünk olyanokkal, akik ma polgármesteri tanácsadók, meg ehhez hasonlók titulusuk van, akkor ez nekem is könnyebb ahhoz, hogy bekerüljek, hisz az egyik ilyen, aki kampányfőnöke egy polgármesternek, ő rakta föl az én sirálmamot, hogy kellene egy lakás sürgősebb, mert elvesztettem a lakhatásomat, vagy el fogom veszíteni a lakhatásomat. És nem az én Facebookomra ment, mert én nekem nincs is, hanem az övére ment az én szövegem, és mivel ő népszerű, ezért rettentő sokan jelentkeztek. Nem csak olyanok, akik albérletet ajánlottak, hanem olyanok is, akik az albérlet támogatást ajánlották föl. Madidegen ember, és ma is fizett, küldi az 5000-et havonta.
Azt mondta, hogy akik megtapasztalták a hajléktalanságot, ha visszaemlékszik rá, mi volt a legpusztítóbb ebben az állapotban? Tehát mi az, ami a leginkább padlóra küldi az embert?
Hát nagyon sok minden. Egyszer a lábamnál fogva húzta ki az egyik szállóról, mert az 1+1 év lehet a fizetős szállókon.
Igen.
És én kértem a hosszabbítást, de nem adták meg, de beadtam egy fellebbezést az igazgató főmuftihoz, akivel már voltam nem egyszer kerekasztalon, meg ilyeneket, tehát ismertük egymást. És még nem jött meg a választ, és az egyik szószunkás, aki valamikor börtönőr volt, kihúzatotta akármivel, és akkor 3 hétig, már 10 éve nem ivó hajléktalan voltam, és akkor kint kellett az épület előtt aludnom. És nem tudtam másik szállást keresni, mert minden nap mentem a Sorstalanság című filmbe statisztálni, mert ha egy napot kihagyok, akkor nem tudom, hova kell menni a következő alkalommal. Ez nekem nagyon szörnyű volt, mert például legalább annyira féltem, mint az első 3 héten a madárzajtól, legkisebb zajtól, vagy bármikor megvernek, vagy valami. Tehát ez a félelem ugyanúgy előjött, mint az első 3 hét kezdetén.
Hogy tapasztalta, hogy a magyaroknak a szociális érzékenység, az adakozási kedve, az nőtt vagy csökkent? Nagyon nehéz időszak volt, gondolom, a COVID alatti időszak, bár azt akkor ő nem az utcán élte meg, de mégis nyilván van információja arról, hogy azok, akik az utcán voltak hajléktalanként akkor, hogy vészelték ezt át.
Úgyhogy nem mehetek be sehova. Ezért nem lett COVID-os. Aki benn volt, az nem mehetett ki. Tehát COVID-nál ilyen zárlatok voltak. Benn volt az, aki benn volt a szállón, nem volt COVID-os, az ott maradt.
De nyilván semmi jövedelme nem volt, hiszen nem tudott csekkolni.
Nem baj, háromszori főtkaját kapott. Vagy nem tudom, nem mindegy, kétszeri főtkaját. A tengeren túlra jött annyi pénz, hogy a hajléktalan populációt hamarabb oltották be, mint az önkormányzati dolgozókat. Tehát mindenki be volt oltva. Mindenki kapott háromszori étkezést, abból kétszeri meleg, ebéd, vacsora meleg. Kevesebb beteg volt a hajléktalan populációban, mint az országos átlag. Mert nem járhattak sehova. Nem lehettek közösségbe.
Városban vagy vidéken nehezebb hajléktalannak lenni?
Vidéken biztos, hogy nehezebb hajléktalannak lenni.
De hát vidéken összetartóbbak az emberek, jobban ismerik egymást.
A határ az a 30 ezer fős település. Az alatt semmelyik településnek nincs kényszere arra, hogy, és nem is kap támogatást rá, hogy bármilyen intézményt hozzon létre hajléktalan embereknek. Kisfalvamban nincs is hajléktalanság, ha már egy-kettőben már jelezték nekünk. Voltunk is előadásra az iskolában egy ilyen miatt, hogy voltunk 1800 fős faluba emiatt, de ez nem jellemző. A vidéki nagyvárosokban, vagy közepes városokban azért nehezebb a hajléktalan embereknek, mert nagyon kevés az ellátórendszer. Egy vagy kettő van. Nincs olyan válogatása, mint itt nálunk, hogy két-három megállott megy, és akkor már egy más szolgáltatást tud igénybe venni, mert az a helyzet, hogy nappal, nem minden nappali melegedő tud minden szolgáltatást nyújtani. Nem úgy van, hogy bemegyek egy nappali melegedő, és minden szolgáltatással ki tudnak szolgálni, hanem szépen így megy egyik helyről a másikra egész nap. És így tudja az egyik helyen mosni, a másik helyen reggelizni, a harmadik helyen adatokat gyűjteni egy számítógépen például, vagy ügyféle szolgáltatást kapni.
Amikor hajléktalant lát az ember az utcán, akkor hatalmas ilyen szatyrokkal közlekednek, az egész életük benne van. Tehát a logisztikát hogy tudják megoldani? Ugye azt mondja, hogy nappali melegedő, onnan el kell menni, viszi a cuccát, és hova megy onnan?
Hát vagy a búvóhelyére, ugye a köztéren alszik, mert az a helyzet, hogy nappal sokkal több hajléktalanat lehet látni. Ugye. Az elsősorban azért, mert a hajléktalan embereket csak úgy tudják támogatni, ha látják őket. Ugye, ha elbújik, akkor a kutya sem vesz észre, igen, hogy neki szüksége van valamire. Éjszaka azért általában elbújnak, mert intimebb helyen vannak, vagy a meleg az olyan helyen van, mondjuk egy élelmiszerboltnak a hűtőrendszere. Fújja a meleget, az meg mindig hátul van, tehát az nem látható olyan van. Ugye egyetlen egy éjjeli menedékhely, ilyen nem lehet csomagmegőrző találni, tehát nem tudja oda berakni a holmiait. Viszont van egy, az első hajléktalan ellátó intézmény, a Vajda Hunyad utca 3-ban, amelyben van 830 valahány. Hát ilyen vasútállomási közepes méretű bőrönt megőrző. És oda be tudja tenni, és a város mindenki 17-ben kiharcolta, hogy az hétvégén és ünnepnapokon is nyitva legyen. Igaz, azóta fizetni kell érte, azt hiszem 7-800 forintot. De még azt mondják, hogy ez is jobban megéri, hogy minden nap kivesse belőle a megfelelő dolgait.
Azt mondja, hogy elmennek a búvóhelyükre, és nagyon sokan beszélnek arról, hogy például a város környéki erdőkben hányan húzzák meg magukat. Ön szokott hozzájuk kiállni, ismer olyan családokat, akik ott élnek akár gyerekekkel?
Hát 2011-ben őrséget is álltunk a Terebesi erdőben, a város mindenki, és én is több éjszakát ott töltöttem, és azok közül ma együtt dolgozok egy hölgyel, aki például ott ennek a küzdelem révén és tárgyalása a 10. kerületi önkormányzattal ez odáig vezetett, hogy évente most már két lakás adnak a Terebes erdőben állandóan megújuló csapatoknak. Tehát az egyik kap lakást, akkor abban a bódéban biztos két napon belül már beköltözik valaki. Ugyanez volt régen a 70-es években a Ferencvárosi pincékben. Ismerek egy párat, mert most csinálok egy ilyen munkát, hogy mentorálok azokat, akik az utcáról lakásba egyesületnél kapnak lakást. Vannak köztük, akik már régenben laknak a lakásba, és vannak azok, akik most fognak beköltözni, és ilyen embereket mentorálok.
Miben kell nekik segíteni? Hogyan segít nekik? Mit jelent a mentorálásuk?
Hát elsősorban, amit én leginkább forszírozok, az, hogy teremtsenek kapcsolatot. Nem a hajléktalan társaikkal. Megpróbáljuk azt, hogy a spórolás. Nagyon érzékenyen mesélt el az egyik, aki beköltözött egy lakásba, hogy mennyire furcsa volt neki, hogy van világítás. Nem gyertyát kell gyújtani, hanem csak oda nyomja a gombot. Hogy mennyivel másabb az élet. Tehát elmondjuk, hogy nekünk ez hogy történt. Elmondjuk a tapasztalatainkat. Némelyikünk segít abban is, hogy bevásárol, vagy nekem van egy alapavét a mentoráltam, aki nem tudja elolvasni, hogy milyen szám, milyen névre kell a számlát.
Mert hogy nem tud olvasni?
Nem tud olvasni. Szóval nem tudja a betűket összeolvasni. Uh-huh. És volt erre precedens, hogy nem adnak neki számlát, és akkor megkértek, hogy időnként menjek oda, és akkor segítsem ebben. Meg például most van olyan, hogy ugyanebben a görög házban, ahol én kezdtem a hajléktalan pályafutásomat, nagyon sok embert tudtak be a Covid alatt, uh-huh. Annál sokan kikerültek, és nagyon sok embert tudtak az önkormányzatok egyszerre oda berakni, erdőkből, szállókból, és viszont elég komoly problémák vannak. Most őket arra készítem fel, hogy tudnak tárgyalni.
Hogy tudják a saját érdekeiket képviselni?
Igen, hát most egy kis probléma, pont a legjobb barátom, egyik legjobb barátommal szemben, amilyen társammal szemben.
Milyen egészségi állapotban vannak ezek az emberek, és milyen korúak például a mentorátjai?
60 fölött vannak mindegyikük. Hát ugye van köztük olyan, aki nem tud eljönni hozzám a belvárosban, én nem tudok kimenni hozzá, úgyhogy telefonon kapcsolatok vannak. A legtöbbjük rokkannyugdíjas vagy akkor körüli, mert volt egy időszak, amikor az állam nagyon forszírozta, hogy még a fél lábú is tud dolgozni, és akkor inkább ne kapjon semmi támogatást. Hát ugye nekem is 18 van, azért kellett az aktivizmust abba hagynom, mert egy évben volt két oldali tüdőemboliám januárban, augusztusban meg egy szívinfarktusom. Épp mentem volna le Szegedre egy katolikus táborba.
Tehát lehet, hogy már nem beszélgetnénk akkor itt, hogyha nem sikerül ezt a...
Hát ha arra a vonatra én felszállok, akkor igen, az orvos azt mondta, hogy Kecskemétig nem jutottam volna el, nem vagy Szegedre, azonnal megműtöttek.
Gyula, hogy korlátlan döntési helyzetben lenne, annyi pénzzel, amennyit csak akar, akkor mi lenne a legfontosabb, mi lenne az első döntés, vagy az első döntések, melyek lennének, amelyeket a hajléktalanok érdekében meghozna?
Hát első, hogy csökkenjen a hajléktalan szállók száma. Ez egy meglepő dolog, ugye, csak Lengyelországban meg nálunk van ilyen tömeges szállás. Tehát sehol nincs a világon ennyi szálló, mint ebbe a két országban.
De helyette?
Olcsó szociális bérlakások. Tehát nagyon egyszerű, hogy amit nekem a Demián mondott még, amikor kiszista voltam, és egy kis továbbképzésen odajött az akkori igazgatónk Demián Sándor, hogy, tehát egy milliárdos, hogy ő mondta el, hogy rendben, nem jó a szocialista piac, a szocialista gazdaság. Jobb, sokkal jobb a kapitalista piacgazdaság. De mindaddig, amíg a piacgazdaság termeli a munkanélküliséget, a szegénységet, addig az államnak ezt kompenzálnia kell. Ehelyett mi történt 90 a rendszerváltás óta, egyre jobban csökkentették a szegényeket támogató lakhatási támogatásokat is, más egyéb dolgokat. Amit a gazdagok kapnak, olyan, aki 10-20 milliót be tud mutatni, az kap. De egy borsodi cigány hol mutat be 10-20 milliót? Tehát az, ami az utóbbi 15-20 évben történt, hogy az pont a szegényeket nem támogatják, csak a gazdagokat, ezt én megfordítanám. A gazdagokat kevésbé, tehát ez az egy lépcsős adórendszer, ez egyértelműen a gazdagokat, hanem jövedelem arányosan úgy, hogy esetleg az, akinek a létminimumja sincs meg, az ne, de hogy már fizessen adót. Tehát ezeket a lépéseket meg kellene tenni. Emiatt Magyarországon nincs lakáshiány. 500 ezer üres lakás áll Magyarországon. Jó, a legtöbbjük az olyan falvakban, ilyen úgynevezett zsákfalvakban, ahol semmi értelme az életnek. Semmilyen jövedelemforrási lehetőség nincs. Most már kocsma is ritkán működik, szóval ilyen helyre nem, azért nem érdemes költöztetni a hajléktalan embereket. Máltai szerető szolgált, megpróbálta Baranyában, nem jött be. Pedig adtak pénzt tyúkra, kukoricára, a tyúknak, sok minden támogatást adtak, mégsem jött össze. Le lehetne csökkenteni egy pár, a 35-ös populációt pár száz emberre, akik éppen akkor bántalmazott nőként menekül, ez nem is tartozik ugye azért a hajléktalansághoz jogilag, vagy éppen valaki, tehát egy pár száz ember, aki éppen megszorul. Egy ilyeneknek egy menhely, az kész.
Tehát úgy gondolja, hogy ennyire le lehetne ezt annyira a 35 ezeres számot csökkenteni?
500 ember volt a kommunizmus ideje alatt, akik hajléktalanként éltek. Ezek a úgynevezett lumpen proletárok, akik nem akartak a társadalomba beilleszkedni, ezek már akkor is. Én beszéltem olyan rendőr alezredessel, vagy ezredessel, már nem tudom, vagy már azóta ezredessel, aki azt mondta, hogy nekik csak ezekkel van most is bajuk, ezekkel a munkakerülő emberekkel, akik bűnöznek.
Egyébként hogy tapasztalja, hogy a rendőrök azok segítőkészek a hajléktalanokkal, vagy inkább...
Is.
Embere válogatja.
Embere válogatja, de többségében igen. Tudok olyan példáról, hogy rendőr megrugdosta az aluljáróba hajléktalan, ugyanabban az aluljáróba egy másik a saját pénzön vitt neki szendvicset. Na most a város mindenki a nyomon követte azt a szabálysértési törvénynek a intézkedéseit, minden hónapban lekértük, hogy ugye a köztéren való életvitelszerű tartózkodás az büntetendő. És kiderült, hogy nagyon minimális. Ezt ugyan egy rendőr nekünk egyszer mondta még civilben, hogy nem fogják a rendőrök ezt nagyon...
alkalmazni.
Az a helyzet, hogy választási hónapban igen, akkor alkalmazták. Tehát több 500-ból 14 és 18-as választásról a kétharmada akkor történt, azon az egy-egy hónapban. Tehát akkor kaptak egy felsőbb utasi parancsot, és ez politikai parancs volt, nem rendőri karhatalmi. Több mint 13 év küzdelme után, vagy pontosabban 10 év küzdelme után, most június 7-én bejutottunk a Szegedi és az Adligeti Rendőrakadémiára, ahol a járőröket képzik. Holnap megyünk 6-szóra. Na hát ez ilyen nagyon demokratikus úton úgy, hogy ennek a tanárhoz, akihez én járok szentestézni, egész véletlenül a feleségének a bátyja az az ORFK-nak a egyik magas tisztje, és mikor elmondtam neki, hogy és odaadtam ezt a szórólapot, hogy létezik egy ilyen program, amit már több mint 10 éve szeretnék bevinni, sőt a BRFK-val per alapján kötelező is lett volna a BRFK-nak behívni bennünket. Ezzel tud-e valamit kezdeni? Egy hét múlva behívtak a toronyba, hogy tárgyaljunk arról, hogy működne ez a dolog.
Azt mondja, hogy 15 éve ugyanannál a családnál karácsonyozik. Hogy lesz az idei karácsony?
Viszek nekik egy futballlabdát, remélem azt nem látják. Persze ez meglepetés, meg van beszélve. A Mátyás templom a várba laknak, és a keresztény család, nagyon mélyen keresztény család. Úgyhogy minden éve a Mátyás templomba az adventi ünnepség. Igen, találkozunk, mert a gyerekek közül mindig valaki. Amikor még csecsemő volt, ő volt Jézus, most meg már más szerepekben játszik, mindig valaki. És utána, hát valamikor megnézegettünk, hogy amikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor úgy, hogy hány fát talán számolnak meg a ablakokba, és fölmenjünk vacsorázni, elbeszélgetünk, megajándékozunk egymást. Este 10-11-kor hazavisznek kocsival, ahol laktam, és akkor ennyi.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Balogh Gyulával beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!